Köszöntöm az Autós Magazin hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Rihárd. Ma este a segédberendezésekről, illetve a Toyota Corolla legújabb generációjáról lesz szó. Tartsanak velünk! Itt van önök a stúdióban, Széchenyi Gábor, az Autósta főszerkesztője. Szia Gábor, jó estét kívánok!
Szia, jó estét kívánok!
Ugye segédberendezésekről fogunk beszélni, ez nagyon tudományosan hangzik, de igazából azokról a kütyükről lesz szó a következő szűk negyed órában, hogyha én jól értettem itt a beszélgetés előtt próbáltuk tisztázni a témát, amelyek ugye beépülnek az autóba és segítenek, akár beállnak a garázsba, kikerülik az akadályokat, megállnak, hogyha kihajtva rénk valaki az autópályán. Ezekről lesz szó, Gábor?
Így van. Illetve, hogy ezek milyen messzire eljutottak már, sokkal tovább, mint amit esetleg gondolnánk róla.
Meddig jutottak? Mit tudna az autó magától megcsinálni? Akkor talán ez a kérdés. Hogy hát
feladtad a kérdést, igen, hát az önálló vezetést. Az önálló vezetést már régen, nem is csak most, csak ezekből a segédberendezésekből és ezek megjelenéséből egyértelműen látszik, hogy az autó önállóan tudna régen közlekedni, pláne a GPS, tehát a navigációs jelek alapján a térkép ismeretében, hiszen ha csak összeadjuk a már különböző márkáktól ismert rendszereket, a távolságtartós tempomatot, az automata fékrendszert, a sávtartót, azt a start-stop rendszert, ami nem a motort állítja meg, illetve indítja el, hanem az autót, tehát az arra szólni tudó automatikát, akkor azt a rendszert, ami figyel, hogyha autó van a holterünkben, és mi sávot szeretnénk váltani, ugye rengeteg ilyesmit tudnánk sorolni, hogyha ezeknek csak kis túlzással a felét összekötnénk egy olyan rendszerbe, amiben egymással beszélnek, sőt, ami ehhez elengedhetetlen, hogy az autók egymás között, ami tudtunk nélkül beszélnek, egészen könnyen megoldható lenne a teljesen önálló autókázás, tehát a vezető lefekszik aludni, beírja a címet, és egy halk gong ébreszti akkor, amikor megérkezett. Ez ezekből a rendszerekből kiindulva, amik ha nem is pillanatnyilag, nem is mindegyik elérhető, amikről itt majd beszélgetni fogunk, de ha ezek a rendszerek valamikor elérhetőek lesznek az autókban, egyáltalán nem utópia, már az önálló vezetés.
Ugye néhány hónappal ezelőtt nekem módon volt néhány napig használni egy önautót, amiben nagyon sok ilyen kütyű volt, és ugye talán utána mondtam nektek, hogy igazából nekem ezek tetszettek valójában. Tehát például kifejezetten jó az a radaros tempomat, ugye nagyon sok középkategóriás autóban benne van már. Mi az szerinted, amit ma észszerűen bele kell ezekbe az autóba építeni, hiszen mi ott vagyunk és vezetjük ezeket az autókat?
Hát ez nagyon érdekes.
Hogy hol van ennek a határa?
Ez nagyon használatfüggő. Szerintem ott van a határa, ahol a két jelzés, vagy több jelzés nem akad egymásba, nem zavarja egymást. Nem zavarja egymást a tolató automatika, a holtérfigyelő, a sávváltó rendszer, tehát a sávtartó asszisztens. Nagyon könnyen előfordul, ezt autókban is tapasztaljuk, hogy nehéz elválasztani bizonyos jelzéseket. Ugye annyiféle jelzés nem lehet adni. Lehet remegtetni a kormányt, rángatni a biztonsági övet, van, aki az ülés szélét rázza, van, aki természetesen fény meg hangjelekkel figyelmeztet, de hogyha ez kicsit, nem is kicsit, majd maradhat a kicsit, tehát ha ez sok lesz már, több lesz, mint amit a vezető föl tud dolgozni, legfeljebb szerintem egy szituációban, pláne vészhelyzetben, 2-3-nál többet nem képes befogadni az agy, ez lehet visszaható is, ezért mondom én azt, hogy ezeknek a rendszereknek nem a vezetővel kéne kommunikálnia, hanem egymással.
De akkor a vezetőnek fel kellene adnia gyakorlatilag a döntésnek a szabadságát? Tehát úgy gondolod, hogy ezek a rendszerek egy-egy ilyen vészhelyzetet, amire képesek vagy programozva vannak, oldjanak meg maguk?
Ez egyelőre úgy tűnik. Ma még ezek az autók nem nagyon képesek erre, éppen azért, amiről az elején beszéltünk, hogy nem tudnak egymással beszélni. Tehát egy-egy ilyen szituáció megoldásához kevés az, hogy én egyedül megpróbálom eldönteni, mert nagyon jól tudjuk a mindennapi közlekedésben is, hogy a szemkontaktus az fontos egy-egy ilyen bonyolult a forgalmi helyzetben. Erre azért ezek a rendszerek összehangolva sem képesek, de hát itt van az internet gyakorlatilag a levegőben köztünk és körülöttünk állandóan. Ha ezek az autók tudnak egymással beszélgetni az interneten keresztül, akkor meg tudják egymás között beszélni, anélkül, hogy mi beavatkoznánk. Erre szinte minden márka tesz kísérletet. Nagyon komolyan kutatja a General Motors, azt én tudom, de tudom, hogy a BMW, tudom, hogy a Ford, tudom, hogy a Volkswagen, tehát nem nagyon lehet kiemelni senkit, e felé tart, és legutóbb ilyen fejlesztőkkel beszélgetve, akik az autóból autóba kommunikációt kutatták már, hogy az autók egymás közötti vezető tudta nélküli kommunikációt kutatták, azt mondják, hogy legalább 5%-nya az autóknak jó, ha ilyen, vagy kellene, hogy ilyen legyen, ahhoz, hogy bármiféle értékelhető, felfogható, értelmezhető gazdasági és forgalomszervezési hatása legyen, mert ha már 100 autóból 5 tud úgy helyezkedni, ahogy a forgalom kívánja, akkor a többiek könnyebben igazodnak, vagy könnyebben közlekednek ők is. az áttörést valahol 20-25% körülre mondják, és hát ahhoz, hogy az első olyan autók, amik önmaguktól tudnak vezetni, anélkül, hogy a vezető tényleg beleszólna, megjelenjenek, ahhoz nagyjából 50% ilyen autó kell, tehát 100 autóból 50-nek kéne tudni egymással megbeszélni a forgalmi helyzetet.
Gábor, addig is, amíg ez így lesz, vagy így lehet, addig meg lehet azt mondani, vagy lehet azt értékelni? Ugye mondta te is, hogy van néhány olyan autó, melyikben esetleg zavaró az az információ mennyiség, amit különböző csatornákon keresztül egy-egy ilyen automatik, vagy egy ilyen komplex rendszer ad a vezető számára, hogy ezek most nagyjából milyen stádiumban vannak? Alapvetően jó irányba megyünk? Tehát jó az, hogy a vezető ennyiféle információt kap?
Én egyértelműen úgy látom, hogy jó, mert ezek szélsőséges helyzetek, amikor ezek a jelzések összekavarodnak. Ráadásul egy csomó esetben már, hogy ezek elsősorban törvényi okokból szükségesek ezek a jelzések, és nem tudja például kivenni egy-egy ilyen rendszer teljesen a vezető kezéből a kormányzásnak a fékezést, hiszen beszéltünk róla, részben ki tudja, hiszen képes lassítani, vagy a városban vészfékezni, de a kritikus helyzetekben a döntést mindig a vezetőre bízza, és a felelősséget a vezetőre hagyja, és ennek nagyon egyszerű oka van, megállapodásbeli, tehát jogi okai vannak. Ma még, főleg az európai jogban egyértelműen le van fektetve, hogy a vezető a felelős minden forgalmi szituációért, és nyilvánvalóan a márkák is igyekeznek kerülni az ilyen helyzeteket, hogy ne kerüljenek olyan perekbe esetleg, amiben az autós azt mondhatja, hogy én nem csináltam semmit, mindent az autó csinált helyettem. Ezért van az, hogy visszaérjek, hogy ezek a jelzések néha túltengenek. Hiszen, még egyszer mondom, lehetne önálló beavatkozásra bírni ezeket a rendszereket, de egyelőre nem szabad, mert a vezetőnek mindig tudnia kell, és a vezetőnek kell a végső döntést meghoznia. Ha ezt a fajta akadályt sikerül legyőzni, amit egyébként az Egyesült Államokban úgy tűnik már sikerült, hiszen Nevada néhány hónapja kiadta az első engedélyeket önállóan vezető robot autók forgalomba helyezésére és közúti forgalomban való részvételére. Ha ez sikerül átlépni, akkor szerintem csak hónapok vagy egészen rövid évek kérdése, hogy az ilyen jellegű vezetési segédek elterjedjenek, például legelőször autópályán. Ugye az autópálya nem egy bonyolult forgalmi szituáció, ha tudjuk, hogy hol megyünk föl és hol megyünk le, és tudjuk, hogy merre kell menni, akkor egy sávtartó automata, egy távtartós tempomat, ha egymással tud beszélni, ugye ezeknek már nem csak radarjaik vannak, hanem gyakran kameráik is. Ezek a szenzorrendszerek összetudják úgy hangolni a működést, hogy az autó akkor is biztonságosan eljusson A-ból B-be, hogyha a többi autóval nem is tud még beszélni.
Gábor, nagyon elszaladt az időnk, de mit gondolsz, ez az átmenet mennyire lesz kaotikus? Tehát lesznek az utakon olyan autók, akár egyszer, sőt, tehát nyilván egyszer lesznek olyan autók, amelyek önállóan képesek haladni, anélkül, hogy a vezető beavatkozna, és ott leszünk mi, akiknek mondjuk hagyományosan vezetni kell az autókat, nyilván egészen más stílusban, más reakcióidővel, más információk alapján másfajta döntéseket fogunk hozni. Hogy fog ez kinézni?
Szerintem nem lesz annyira vészes, mint amennyire ez most tűnik, hiszen ezek a rendszerek most is ott vannak az autókban, hiszen ha nem is avatkoznak be, de pittyegnek, mégis nagyon ritkán lehet azt hallani, hogy azért nem tudtam fékezni, mert a sávtartó automata például rezegtette a kormányt. Nem hiszem én azt, hogy ebből különösebb gond lenne. Én úgy gondolom, hogy igazuk van a fejlesztőknek, hiszen miért kételkednék az ő szavukban, ha ezen a területen is átlépjük ezt az 5%-os limitet, tehát nagyjából 5%-a lesz az autóknak már ilyen, mondjuk így elektronizált, akkor inkább segíteni fogja ez a mindennapok forgalmát, mint hogy káoszt okozna esetleg egy Lada tulajdonosában.
Széchenyi Gábort, az autós lap főszerkesztőjét hallották a segédberendezésekről. Köszönöm szépen, Gábor.
Én is köszönöm.
Rövidesen folytatódik a Tempó, az Inforádió autós magazinja, amikor visszatérünk a Toyota Corolla legújabb generációjáról fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk továbbra is.